A következő percben egy olyan országról beszélünk majd, amelynek több százmillió lakója van, nagy olajkitermelő ország, egyébként afrikai állam, egyszeres olimpiai bajnok labdarúgásban, és egyik legismertebb, mondjuk kettős állampolgára Hakim Olajuwon, korábbi kosárlabdázó, Nigériáról lesz szó, ahol február 25-én elnök és parlamenti választás volt, de van-e eredmény, vagy hogyha nincs, akkor mikorra várható? Kérdezem Juhász Péter Gergő Afrika kutatót, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Egyelőre még nincsen eredmény. Én Nigériában ez egyébként is el szokott húzódni, tehát például a legutóbbi választások alkalmával is körülbelül 2 hét telt el, mire ki lehetett hirdetni a győztest. Ráadásul többfordulós választások is vannak, tehát könnyen lehet, hogy ez egy hosszan elhúzódó folyamat lesz, mire megtudjuk, hogy ki lesz az új elnök, illetve még párt fog kormányozni.
Rendkívül bonyolult országról van szó, már abban az értelemben, hogy nagyon sok nemzetiségű, 250 etnikai csoport van, és hát a vallási értelemben is megosztott az ország, több mint a fele muszlim, 45%-a keresztény. Mennyire van itt nehéz dolga a mindenkori elnöknek, és egyáltalán a jelenlegi elnöknek van esélye az újraválasztásra?
A jelenlegi elnök már nem indulhat, ugyanis most már demokratikus választások vannak Nigériában, és mivel 2 ciklusa volt Buharinak, Muhammadu Buharinak, ezért most már ő már biztos, hogy nem tud indulni az új posztért, és nem is lesz újra elnök. Hát nagyon sok probléma van ebben az országban, hiszen kb. 10-11 millió gyermek teljesen iskolázatlan, a medián életkor 18 év, tehát ellentétben például Európával vagy a nyugati országokkal, ez egy nagyon-nagyon fiatal összetételű lakosság, 70% 30 év alatti. Az urbanizáció is nagyon magas, tehát a városiasodás, lakosság nagy része vidékről beköltözik a városokban, az elsivatagosodás, a radikalizáció és az etnikai vallási problémák pedig mindennaposak a régióban. Úgyhogy egy közös pont minden jelölt esetében van, mégpedig a biztonságpolitika, tehát valahogy biztonságosabbá kell tenni ezt az országot, még az is elismeri a kormánypárt jelöltje, hogy eddig ezek nem vezettek komolyabb eredményre. Valaki egyezkedni szeretne, valaki a katonaságot szeretné erősíteni, illetve a rendőrséget, de azt mindenki tudja, hogy valamit tenni kell ennek a ügynek az érdekében.
Olyan országról is szó van, amely a világ egyik legnagyobb kőolajkitermelője lehetne, hogyha gondolom én jobb lenne ott a helyi infrastruktúra, mert sokszor hallani olajvezetékek megcsapolásáról, ebből eredő balesetekről. Mi az, ami miatt ezt a részét a gazdaságának nem tudja még jobban kihasználni Nigéria?
Hát itt is én úgy gondolom, hogy a legfontosabb probléma az magának a biztonságnak a hiánya, hiszen nagyon sok esetben a terrorakcióknak is a célpontja az olajvezeték, a kritikus infrastruktúra. És ami még egy ilyen furcsa helyzetet szül, jelenleg is egy aktuális probléma, hogy nagyon sok ember nem jut megfelelő üzemanyaghoz, megfelelő mennyiségűhez, mégpedig azért, mert a finomító kapacitás rendkívüli mértékben elmarad. A legnagyobb árbevétel, ami realizálódik itt az olajexportból, az nem a helyi lakosoknál realizálódik, hanem a nagy tőkés nagyon szűk rétegnél. Úgyhogy itt is egy ilyen értelmesebb elosztásra lenne szükség a közeljövőben. Minden jelölt ezt is így a saját kampányában kifejezte, hogy ezt ebből az olajárbevételből sokkal igazságosabban kellene, hogy részesedjen mindenki.
Említette azt, hogy biztonsági probléma az egyik legégetőbb kérdés. A 2009-ben, emlékeim szerint 2009-ben alakult Boko Haram szélsőséges terrorszervezetet szokták itt emlegetni sokszor. A Boko Haram Nigériában aktív leginkább, vagy igazából ez több országra kiterjedő probléma?
Több országot érint az aktivitása, de mindenképpen mind nigériai szervezet tartják nyilván. A Boko Haram egy olyan terrorszervezet, ami meg szeretné alapítani az iszlám kalifátust Nigériában, és hát egy olyan utat mutat a fiataloknak elsősorban, bár középkorúaknak is, ami valahova vezet, legalábbis az emberek nagy része szerint. Tehát ezért is van az, hogy bár ez az elnöki programokból hiányzik, elnökjelölti programokból, sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni magára a deradikalizációs programokra, mert ugyan a volt elnök elindított egy ilyet, ez az úgynevezett DRR, tehát deradikalizáció, rehabilitáció és reintegráció, és ezzel dzsihadista el is végzett egy ilyen úgynevezett kurzus továbbképzést, illetve felvilágosítást. Mégsem volt elég hatékony a dolog, mert nagyon kevés volt rá az állami támogatás, rossz körülmények között éltek a fogvatartottak, illetve hát nagy volt a túlzsúfoltság. Tehát az a helyzet, hogy valószínűleg ez talán a legnagyobb hiányosság, hogy vagy harcolni akarnak az ilyen radikális szervezetek ellen, vagy pedig tárgyalni akarnak velük, mint egyfajta, nem is tudom, egyenjogú partner. Viszont igazság szerint itt az embereknek kellene célt adni, az embereknek kellene alternatívákat nyújtani, főleg az északi szegény területeken, ahol nagyon kevés lehetőség van a túlélésre, mert hogyha ezt nem teszik meg nem radikalizált módon, akkor viszont a radikalizáció nagyon jó táptalaja lesz ez a dolog. A Boko Haram egy időben kicsit visszavonult, amikor a vezetője meghalt, viszont van egy úgynevezett nyugat-afrikai iszlám állam nevű szervezet, ami nagyon hasonló ideológiával rendelkezik, és hát gyakorlatilag ahonnan a Boko Haram visszavonult, ez a másik terrorszervezet átvette az irányítást.
Ha mondjuk bármiféle program indulna, nem tudom, hogy indul-e vagy létezik-e az elsivatagosodás csökkentése, megakadályozására, vagy különböző területeknek az élhetőbbé tételére, akkor ez megoldást jelenthetne a radikalizmus ellen?
Abszolút, tehát itt ez a másik, a környezet tényezők, amik nagyon megnehezítik az ottani helyiek életét. Van egy olyan elnök jelölt, Peter Gregory Obi, aki a munkáspárt jelöltje, és talán egyesek bíznak abban, hogy esélyes is. Ő tudta legjobban megszólítani a fiatalokat a Facebookon, és olyan együttműködéseket erősítene, amely négy országon is átível, ilyen Csád, Niger, Kamerun és Nigéria, és ezekkel egy olyan együttműködési programokat hoznának létre, melynek kiemelt szerepe van az elsivatagosodásnak a visszaszorításában, illetve az új környezeti tényezők kialakulása utáni életre való berendezkedésben.
Mennyire sújtja Nigériát az elsivatagosodás miatti esetleges élelmiszerhiány, vagy mondjuk az állattartók, illetve a termőföldet művelők közötti harc, mert arról is lehet hallani, hogy Afrikában ez is sokszor probléma, hogy az állattartók vándorolnának, és hát a termőföldet művelőkkel emiatt kerülnek gyakran összetűzésbe.
Igen, tehát ez egy Afrika szerte egy kiterjedt probléma. Egyébként is a nomád állattartás, vagy félnomád állattartás és a növénytermesztés és egyéb mezőgazdasági ágazatok között folyamatos konfliktus van ilyen esetekben, hiszen nem egymásra épülő ágazatok ezek, hanem nagyon sok esetben egymás ellen vannak a különféle berendezkedésű törzsek, illetve embercsoportok. Itt a probléma megint csak a hatalmas népességszaporulat. Tehát azért tudnunk kell, hogy legalábbis az előrejelzések szerint, hogyha a tendenciák nem változnak kiszámíthatatlan módon, akkor nagyon hamarosan ez az ország lesz a világ második legnépesebb országa. Tehát igaz, hogy jelenleg 220 milliós a lakosság, viszont átlagosan minden nő 5 gyermeket szül. Így lehet számolni azzal, hogy a század végére India után közvetlenül Nigéria lesz a második legnépesebb. És hát mivel olyanok a környezeti tényezők, amikről már beszéltünk, illetve van egy nagyon hatalmas urbanizáció, tehát nagyon sokan elvándorolnak a vidékről pont azért, amit az előbben is említett, hogy milyen bonyolult konfliktusok alakulnak ki a hatalmas népesség, így ezzel növekvő állatállomány, illetve mezőgazdasági növekmény következtében. Viszont a munkanélküliségi ráta az 33%, tehát ami azt jelenti, hogy minden harmadik fiatal, aki a városba bevonul, az gyakorlatilag csak keresi a munkát, de sajnos nem találja. Így ez megint egy biztonsági kockázat, hiszen valahonnan ezeknek a fiataloknak, túlnyomó többségében fiataloknak meg kell élniük. Ezen kívül, ahogy említettem az elején is, több mint 10 millió gyerek egyáltalán nem kap semmilyen oktatást, tehát az analfabetizmus százalékos arányban is hatalmas, és hát a rengeteg harci és terror cselekmény miatt körülbelül 3 millió belső menekült van, ami azon kívül, hogy terheli azt a régiót, ahonnan elvándorolnak a potenciális földművelők vagy állattenyésztők. Ugyanez a 3 millió menekült, belső menekült, ez nagyon nagy terhet ró azokra a régiókra, ahova ők elmenekülnek.
Juhász Péter Gergő Afrika kutatót hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és mindezt elmondta. Jó napot, jó munkát önnek. Viszont hallásra.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. További szép napot mindenkinek. Viszont hallásra.